Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. A második órába fordultunk Mihályfi Balázs színésszel, akivel én szeretnék egy kicsit a tévézésről beszélni, mert hogy amikor te a Jóban Rosszban sorozatba bekerültél, aztán azóta egy csomó más televíziós sorozatban tették, hogy szeretnek használni, most épp a Keresztanyúban lehet még mindig látni a televízióban.
Meg már Mi kis falunkban is.
Mi kis falunkban.
Igen, kicsit, igen.
Meg volt egy csomó minden, majd szóba fog kerülni. De igazából az izgat, hogy amikor te elkezdted ezt a napi sorozat gyártást, vagy abban a részvételedet, akkor ez még nagyon új dolog volt Magyarországon. A kezdetekben körbe tudtál nézni, hogy hogyan is működik ez, és ezeket az élményeidet szeretném, ha valahogy megfogalmaznád, hogy ez akkor jöttek a kereskedelmi, hát pár évvel azelőtt a kereskedelmi televíziók, akkor kezdett el igazán ez a magyarországi napi gyártás, hogy mondjam, megkövesedni. Úgy értem, hogy mondjuk mit olyan próbálkozások voltak, de aztán az RTL is, meg a TV2 is egy viszonylag hosszú ideig futtatott sorozatot képes volt ugye kitermelni.
Hát már működött, mint műfaj.
És aki ennek a kezdetében részt vett, az szerintem tök izgi felfedezéseket tehetett. És te azok között voltál.
Az, amit meg kellett tanulni, hogy ez nem olyan, mint a színház, hogy 30 perc van egy jelenetre, be kell vágni a szöveget, és megy az ipar. Uh-huh. Reggel bemész 8-ra, és akkor mit adott esetben ment vagy este 6-ig, 45 perc ebédszünettel, és akkor nyomod a napi 16 jelenetet.
Oké, de ezért nem ugyanúgy nyomod, mint Hamletként a színpadon, meg mint
nem,
egy nagy játékfilmben.
Nem, sokkal nehezebb, mert ott kell lenni. Tehát ott 16 órán keresztül ott toppon kell lenni, ott idegrendszer van végig, mert az a képernyőn látszik, mert csak a fejedet látják, most szélsőségesen fogalmazom. Tehát ott nem lehet kvázi hazudni. Sokkal hazudtunk, de most ez lényegtelen. Tehát, hogy ott a színészi létezés, az, amit én egyébként élvezek a színpadi próbán, ami csak 4 órán keresztül tart, mert tudják, hogy tovább nem lehet, mert nem lehet bírni, az itt adott esetben 12 órán keresztül.
Pont ez jutott eszembe, hogy azt mondtad, hogy imádod a próbát, hát tessék, kaptál egy csomót.
Így van, tehát ez a gyár.
Ráadásul ugye az sem tartozik hozzá, hogy hiába felvétel, itt ezen nem lehet, mint tartani kell az adagot, a napi adagot, nincs az, hogy na jó, akkor még egyszer felveszünk, meg még egyszer felveszünk.
Ja, nem, ez szigorúan, ott 30 perc volt egy jelenetre, volt, amikor lecsökkentettük.
És nem sikerült, ez nem bosszantott?
Nem sikerült, én nem néztem vissza.
De nem érezted azt, hogy még egyszer meg kéne csinálni,
nem,
hogy
nem
jól legyen?
Nem, akartam ezt, nem. Mert néha belenéztem, és azt mondtam, hogy nincs értelme ezen görcsölni.
Mert?
De miért?
Hát azért, mert nincs rá idő. Tehát azért verni az asztalt, hogy még egyszer, mert ez most nem volt, és nem tudom, annak az nem. Ez
és akkor megtanultad, hogy jónak
azt
kell lenni az elsőre.
Meg, ez nem megtanulás kérdés, hanem hit kérdés, hogy elhiszed azt, hogy amit te csináltál, az jó. Mert ha nem hiszed el, akkor hónap után fölmondasz.
Mit kezdtél ennek a szakmai megítélésével? Érdekelt? Nem érdekelt? Küzdöttél ellene? Mert hogy...
Nem, az marha jó volt, mert azért nyilván bennem is van némi exhibíció, bár nem ez éltet még, és nem ezért vagyok a pályán, de ha amikor az utcán fölismertek, akkor az marha jó volt, hogy ott van a doktor úr, a
Konrád,
gonosz
vagy
doki.
Hogy
Konrád, meg mit tudom, mi volt még a neve. Ott a gonosz doki. Persze az jól esik, hogyha fölismernek, mert...
Gonosz doki.
Mert színész vagy, mert ebből élsz.
Kedves vagy a rajongókkal?
Ja, én nagyon. Meg azt mondják, hogy nem, hát egy színész az nem így viselkedik, meg nem így kommunikál. De mindig az van. Tehát én ilyen
mert
két lábból járó.
Közvetlen.
Én végtelen közvetlen tudok lenni. Meg van egyfajta humorom, kissé karcos, többnyire értik, és az tetszik nekik.
Jó, tehát a nézőkkel elbírtál, de mondom még egyszer, mi volt a szakmai, mert a szakmai megítélése ezeknek a sorozatoknak egy nagyon hosszú, nagyon-nagyon hosszú ideig nagyon rossz volt.
Hát igen, mert nem voltak jók.
A sorozatok?
Igen. Hát most igen. Már vannak olyan sorozatok, azt kell, hogy mondjam, de ez mind relatív. Tehát ahhoz képest, hogy meg amiket látunk most már ugye jön nyugatról a sok sorozat, ahhoz képest egyik-másik egészen jól föltornázta magát, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök rendben vannak.
De akkor ezek szerint mégiscsak igazán van, hogy te ott voltál az elején, amikor mindenki kezdő volt ebben a szakmában, az napi sorozatgyártásban, a rendezőtől, a színészen át, a stábig, hát, és most meg már ugye, mit tudom én, egy Keresztanyút, amikor forgattok, gondolom, tök rutinos mindenki, van benne 1000 év tapasztalat, egyébként Molnár Piroskát, érted, meg ilyen embereket tudnak már megvásárolni ezek a sorozatok, vagy meggyőzni arról, hogy érdemes, most oké, a háttérben én nem tudom, mik vannak, de lehet ezt mondani, hogy igazán nagy színészek is a nevüket és az arcukat adják ma már napi sorozatokhoz. Tehát, hogy az egésznek az evolúciója tök jól alakult, ahhoz képest, hogy még a legelején, nem tudom, még a Szabó Győző talán, akit kirúgatta a Máté Gábor, mert hogy kereskedelmi tévében vállalt valami szerepet. Stól András. Tehát az elején ez egy valami katasztrófa volt.
Hát most már nem így van.
Na hát, de ezt mesélj, de hogy ez hogy a fenébe alakult így?
Hát úgy, hogy a színházak nem tudják felvenni a versenyt,
hát
a televízióban.
Hát anyagilag nem tudják felvenni a versenyt.
És belátták előbb-utóbb, hogy jó, hát menjenek
a színházak. Igen, meg belátták azt is a színházak, hogyha a színészem benne van a tévében, akkor az nekem is volt.
Nekem is jó. Csodálatos a kapitalizmus.
Hát, meg azért ennek a nemzetközi vonulatát se felejtsük el. Tehát azért a nemzetközi szórakoztatásban is volt egy ilyen változás, hogy azért a streaming egyre minőségibb sorozatok, sőt, vannak olyan kasszasikerek, amik meg csak streamingelve láthatók, a moziba be se kerültek, úgyhogy szerintem ez nem csak egy magyar tendencia volt, hanem abszolút egy nemzetközi.
Igen, de mondjuk a nemzetközi nagy filmes világ már sok-sok évtizede demokráciát játszott már akkor is, mikor nálunk még egy perc se volt, mi meg mondjuk 30 éve csináljuk, jól rosszul, tehát, hogy mi valóban most tanultuk meg ezt az egészet, és a piac is most teremtődött meg hozzá itt nálunk. Szóval, hogy én továbbra is ezt mondom, hogy tök izgalmas lehetett. Most én akkor a másik oldal újságíróként, akik még nagyon fiatal voltam, amikor ezek a kereskedelmi tévék indultak, de hát azt a generációt, aki akkor azt elkezdte, mindenkit név szerint ismerünk. Érted, most 5 évvel később teljesen mások lennének ezek a szupersztárok, de akkor ők jó helyen voltak, jókor végeztek, és a kereskedelmi tévének köszönhetően nagy nevek lettek. Tehát ugyanígy gondolom, hogy ti is az első generációs ilyen tévés szappanopera sztárok voltatok. Akik még ebből tök sokat tudtak profitálni.
Én nem profitáltam ebből semmit.
Nem?
Nem.
Csak anyailag?
Hát figyelj, mi azt sem mondhatnám.
De nem de szeretted az
képest,
egészet?
Ahhoz képest, iszonyú meló volt. Nagyon-nagyon-nagyon meló volt. Uh-huh. Mondom, ha és a kollégáimnak az öme, és ezzel nem bántanék, mert egy jó színész az ilyen, hogy imádja, hogyha ő ott van, szerepel, és nézik, és fölismerik, és nem tudom, micsoda. Engem ez igazából nem motivált. Uh-huh. Nyilvánvaló tudatalat volt bennem egy olyan, amit ti most földobtatok, hogy akkor majd megismerek, és akkor nagyobb lesz
ez
a kerek.
Ez tök jó, hát egy színész ezért csinálja.
Nem igaz. Nem hívtak sehová
színházba. De ezért, ezt sőt, kérdezem, mert a szakma ezért megítélése más volt. És olyan,
lehet, igen, hogy inkább rosszat tett neki.
Igen, akár.
Kaptál ilyen hangokat, vagy micsoda dolog?
Nem kellett ahhoz hangot kapjak, egyszerűen nem hívtak sehova színházba. Volt, hogy 2 évig nem is voltam színházban.
Viszont valamit nagyon jól csináltam, mert azóta is ott vagy ezekben a sorozatokban. Tehát egy ilyen, abban a szűk magban, amiről te fogalmaztál, hát, így, vagy szűk körben.
Hát igen, ez is ilyen nagyon...
Hullámzó. De azért hívnak.
Persze, tehát hogy én összeteszem a két kezem, meg tudom, hogy hány színész van ebben az országban, mondjuk 20 ezer, vagy 40, vagy 50, vagy 100 ezer, mert mindenki, aki a parkettára tette a lábát, az már színész, tehát ahhoz képest én is benne vagyok abban, nem tudom, én 100-200-ban, aki ma sorozatban megfordul, és kétségtelen, hogy van olyan, volt az elmúlt 8 évben olyan színház, ahová azért hívtak, mert az én pofámat ismerik.
Uh-huh. Ez jó. És melyik sorozat volt a szíved csücske eddig?
Volt egy heti, amit a Kapitány Ivánék csináltak, ez a Jó fiúk, csak aztán abból nem ment több, mert...
Abba rendőr voltál.
Igen, hárman voltunk benne főszereplők. Nagyon kemény volt, de az egy helyes dolog lett volna, ha tovább fut. Most éppen nem szóltak, hogy beszéljek a mikrofonba, hogy abból nem lett több évad, mert volt valami gubanc, hogy rosszkor vetítették, és nagyon nem volt jó a nézettség, és akkor nem
hamar elkaszálták.
A televízión leelkaszálták a fenébe, igen.
És téged, te olyan arc voltál, akit így a két rivális kereskedelmi gátlás nélkül adott vett. Tehát...
Nem igaz, nem. Hát én amikor fölmondtam a TV2-t,
onnan... Jaj, te fölmondtál?
Ja, persze.
Ja, azt hittem, mert hogy ez egy ilyen tabu volt, hogy na hát ő egy TV2-s arc, akkor nem hívom az RTL-be is fordítva.
Ja, nem volt ilyen, nagyon vicces volt, hogy én még a TV2-nél voltam a sorozatban, és az Átrium Színházban játszottam, és ott az Alföldi Róbert rendezett egy Őrült nők ketrece című előadást, ahol Stól András és Hevér Gábor a Fütz.
Most is megy még egyébként.
Igen. Kijött a televízió, az RTL, hogy forgassunk meg. és borzasztóan vigyáztak, hogy még a jelenetekben, mondjuk esetleg benne vagyok én is, nehogy a képernyőn legyek, nagyon-nagyon vicces volt, nevetséges volt, de hát ez így történt.
A sorozatban tehát ki kell alakítani egy ilyen, egy színész technikailag egy játékmódot, hogy nem, akkor össze... De hát, hogy oda kell sűríteni mondjuk, mert más eszközök. Vagy akkor azt kérdezem, hogy a kamera előtt kell más.
Kevesebbet kell csinálni nyilván, mert amikor a nézőnek a Vígszínházban 50 méterre játszott, ott nyilván más. Én ezeket soha nem tudtam, én mindig próbálok ugyanúgy, megpróbálok embert formálni. Már az utóbbi időben, amikor nagyon sok vígjátékot kell játszani, mert most már csak az van, ott azért már kevésbé megy, de ezt is megpróbálom ízléssel. Vereves mondta, hogy a jó színészek tudnak csak jó ripacskodni. És ebbe tökéletesen igaza van. De a moziba számomra nincs különösebb változtatás azon, hogy én most hogy létezek, vagy nem. De a koncentráció, ami számomra fontos, az marha nehéz. 12 órán keresztül adott esetben.
És ez például könnyebb, tehát adott egy olyan edzettséget, hogy mondjuk utána a színházba könnyebben ment a dolog?
De mi? Nekem nem megy nehezen a színházba.
Nem gondoltam, hogy nehezen megy a színházban. Azt kérdeztem, hogy például akkor azokhoz a pályatársaidhoz képest, akik nem játszottak napi sorozatban, szerinted te jobban tudsz koncentrálni?
Hát meg a memória.
Mert én abszolút úgy érzem, hogy ez egy olyan összeszedettséget igényel.
Az, hogy ki hogy koncentrál, meg ki hogy tud igazi lenni, az tök privát, hogy azt ő hogy éri el. Van, aki előtte dalol, vagy megeszik előtte egy pacalt, mert neki az úgy jó, amit én soha nem tudtam, volt, aki szünetbe vett pacalt.
Tehát üres gyomorra szeret.
Igen, most tök mindegy, de hogy ki hogy tud jó lenni, meg egyfajta koncentráltságot produkálni, az
tényleg,
az
te hogy? Szubjektív. Neked milyen?
Hát figyelj, amikor annak ide, én bemegyek, és akkor én előtte 3-4 napig otthon mondom a szöveget. Aha. Mert ugye most már az van, hogy 2 havonta játszol egyet.
Hát és sokfélét csinálsz, és...
Tehát ez puszt, nem erre van kitalálva az agy.
Elképesztő
egyébként. Agy sem egyébként. Tehát az arra van kitalálva, hogy van egy darab, és azt játszod. Ahogy egy nyelvet is elfelejtesz, hiába van felsőfokud, ha 3 évig nem beszélsz, az elmegy.
De csodálatosan kidobja az agyad, nem ezek szerint, hogyha 2-3 napig előveszed.
Hát persze, kell.
Tök jó.
Tehát, hogy benne legyen az arcodba, a nyelvedbe, a torkodba. Ahogy az énekesek is. Ott is itt kell, hogy legyen a GG-be a hang. Azt gyakorolni kell. És hogyha 2 havonta játszol egyet, akkor én előtte 3-4 nappal már otthon elkezdek rajta dolgozni. Mondom.
És fizikailag, mentálisan, hogy vagy az előadás előtt felkészülve? Hogy
ahogy készülsz? Ahogy múlik az idő, mint egyre többet tudok arról, hogy
te ki vagy, meg milyen
tudni,
vagy?
Hogy mi mindent kéne tudni ehhez.
Yeah.
egyre feszültebb vagyok, de ezt a pályatársaim és a velem egykorúak némelyike sokkal nehezebben bírja, most természetesen nem mondok neveket, de ez engem jó érzéssel töltem, mert hozzájuk képest én tök rendben vagyok.
Tehát azt gondolom, ezt nem értem, hogy
egyre idegesebb vagy? Minél idősebb vagy, annál jobban izgulsz.
Miért?
Hát azért, mert nagyobb a felület, amiről az ember tudja, hogy nem tudja.
Ja, igen,
minél idősebb igen. vagy.
És akkor, de most tényleg ilyen egyszerű dolgokra vagyok kíváncsi, hogy akkor színpadra lépés előtt neked, akkor ezek szerint nem az...
Nekem van egy fülesem, amit itt az asztalon is lehet látni, ami leveszi a hangot, és amikor együtt kell matatni, meg jópofizni a kollégákkal, mert nagyon sokan szeretnek előtte
de antiszociális
bulizni, meg nem tudom micsoda, ott nincs koncentrálás, vagy hát ők úgy készítik fel magukat. Én ezt fölrakom a fülemre, bemegyek a takarásba, és akkor ott szépen sétálgatok föl alá, vagy ülök az öltöző fülessel a fejemen, és akkor próbálom kizárni a minden egyebet.
És megy valami ebbe a fülesbe?
Ja, nem, az csak üres. Egy ilyen hang szigetelő bigyó. Persze.
Mint a mindegy az útépítőknek van, ez egy olyan erősségűre olyan. Gondoljunk, igen, hogy igen, semmi esetre se szűrődjön be semmilyen hang.
Nem, hogy magadon.
Hát azt, hogy koncentrálás, meg hogy az mit jelent, hogy azt én láttam, és az működött az Új Színházban, Székely Gábornál 4 éven keresztül, mert ugye engem is odahívott annak idején, ami volt még a pályám legelején egy ilyen nagy, akkor majd valami lesz, azt hát nem ez lett, egy mert ugye szétment az a színház.
De volt, ami 4 évig?
Nagyon jó
négy évig, hát
az egy
jó szín, csak kellett
abszolút
volna neki még
abszolút
időt hagyni.
Abszolút művészínházzá válhatott volna.
Csak hát ugye ez a rohadt rendszerváltás, meg ez a törtetés a politikusok részéről, az
nem, én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy akkor 4 évig te azért úgy érezted magad, mint ahogy optimálisan gondoltad volna, hogy szeretnéd.
Hát úgy éreztem, hogy most én jó helyen vagyok, mert hát olyan emberekkel voltam egy színházban, és odahívtak. Tehát akkor elhittem magamról, hogy akkor én jó vagyok, mert a Székely Gábor odahívott, és azt mondta, hogy jó, volt, akit elküldött, engem nem küldött el.
És mire tanított meg? Mi ez az om? Tehát, hogy együtt meditáltatok?
Ez a koncentráció, valamiféle befelé fordulás.
De
is
együtt csináltátok?
De hogy is, nem. Hát ja. Mindenki a maga módján, de ott nem volt happy buli, berohanok a büféből, meg majd beérek 3:45-re, mert 7-kor színpadon vagyok, hanem ott nem félreértek be az emberek, hanem 1 órával vagy 1,5 órával előbb. Szegény Berek Kati is játszott ott, és a Kati néni, mert ugye az agyvérzése után volt, és akkor lábadozott, de kapott szerepet, és a Vérnázban játszott, és 1,5-2-3 órával akár előbb, nyilván az állapotából kifolyólag is kellett, de ő bejött, átöltözött, és ült egy széken a sötétben, a takarásban, és koncentrált. Most ez egy szélsőséges példa nyilván, de hogy ott nem volt ilyen, nem tudom én milyen. Előadás után persze volt, mert akkor még volt büfé, meg ott lehetett világot megváltani. Nem tudom, most már ugye ilyen sincs. Főleg az ilyen habitusonak, mint én, aztán különösen nem tenne jót, ha én most én beülnék egy büfébe, és akkor mondanám,
de,
hogy mi
de büfé nincsen, vagy a közösség?
Hát büfé
nincsen.
Sincs, meg közösség sincs, de főleg
világ
közösség
megváltás.
Nincs. Már
megváltottátok.
Hát a világ megváltás, hogy azt megbeszélni, hogy mi történt egy előadáson. Uh-huh. Nem tudom, hogy a közszínházakban, ahol vannak még ilyen kvázi társulatok, meg ilyen családok, hogy ott az
én nem tudom képzelni, hogy
megy.
Ott van ilyen.
Nem tudom, én voltam ilyenben azért, de nem, nincs. Csak mondom, hogy nincs. Vagy azt, hogy kiértékelni az aznap történteket, hogy ott mi volt, hát ma olyan sincs.
Te pályáztál valaha, mondjuk, vagy gondoltál rá, hogy valamilyen igazgatói poszt?
Isten ments, hát én egyrészt kegyetlen lennék, másrészt, mert nem vagyok egy okos fiú, csak a hév van bennem, meg a nagy megmondó ember.
Kegyetlen lennél, ezt hogy érted?
Hát, hogy én, mint ahogy nem
rendre utasítanád ezt a sok kis színészt?
Nem rendre utasítanám, hanem én azokat, akikről úgy gondolom, hogy nem alkalmasak, bármilyen helyesek és aranyosak, én azokat elküldeném.
Uh-huh. Hát de hát ez van ilyen?
Nincs ilyen.
Most tudod, mi jutott még eszembe, hogy így beszélgetünk erről az igazságérzetről, meg habitusodról, hogy viszont akkor te biztos nagyon üdvözölted az elmúlt években ezt a MeToo mozgalmat és az ezzel együtt járó
transzparenciát,
a múlttal való szembenézést, pont azokkal a tulajdonságokkal és viselkedési mintákkal való szembenézést, ami abszolút igazságtalan egy színházban.
Én üdvözöltem, de ugye ez tulajdonképpen csak a szexuális abúzusra volt azért kihegyezve.
Hát meg
többnyire.
A hatalommal való visszaélésre.
Hát a hatalommal való visszaélésre azt gondolom, hogy kevésbé, mert a hatalommal visszaélés az csak a szexuális visszaélésekre volt kihegyezve.
Nem
igazából.
Feltétlenül a Vix színházban nem ez történt.
Jó, oké. Okay. Kivétel erősíti a szabályt, így van, de azóta se változottam sok minden.
Hát még nem lett következménye, hát, inkább arról
világos, hát
nem változott?
Persze. Szerintem maradt. Bár a mostani fiatal, én azt gondolom, hogy sokkal humánusabban állnak hozzá a színészhez, tehát nem beszélő szerszámként tekintenek rá. Igen, uh-huh. meg talán a színház igazgatók is, de most ezt nem uh-huh. tudom, mert én
tehát
már
a következő
voltam.
Generáció már beépítette szerintem a munkamorálba.
Igen, szerintem ez sokkal jobban.
És a fiatal színészek, hogy nekik lehet, hogy már teljesen idegen is az a viselkedés, amiben mondjuk ti szocializálódtok.
Nem abszolút. Tudom, mert én nem, egyrészt nem nagyon találkozok
nem találkozok fiatalokkal?
Fiatal színészekkel, vagy olyanokkal, akikre azt tudom mondani, hogy...
De a sorozatokban se találkozol?
Az a
például a Keresztanyúban van 3 lányos.
Az nagyon más.
Ott ebben a szakmázásban nem tudom, miben nem tudunk belemenni. A szakmázás az tulajdonképpen az a színházi létezés. Tehát a szakmát az ott lehet megtanulni.
Mi neked az ideális nap?
Mondjuk. Azt hittem az ideális nő. A feleségem.
Elő is beszélhetem, hogy szeretnél.
De... Az ideális nap...
Igen, mondjuk ha így rávetítve mondjuk így a szakméletedre. Tehát, hogy akkor mi lett volna az ideális, amit elképzeltél? Hogy mondjuk olyan marad, mint a művészszínházban az a 4 év? Hogy az folytatódik, és az bontakozik ki?
politikai élet szélsőséges működése miatt ugye ott attól voltak ott a feszültségek. Uh-huh. És nem a társulatban, hanem a vezetés, a vezetésnek a politikához való viszony az nyilván leszűrődött a mindennapi munkában is. És aztán tulajdonképpen a Székely Gábor azt ott feladta ennek. Erről nincsenek pontos információim, hogy ez hogy volt, meg mint volt. A lényeg az, hogy 4 év után ő nem kapta meg a színházat, ugye, hogy nem kell még egy művész színház, mert az csak aprózza a pénzt, gondolom.
És akkor utána atomjaira hullott a dolog?
Hát gyakorlatilag nagyon kevesen. Hát mindenki azért ment oda, és én ezt azóta is vallom, hogy én egy vezető mögé, és nem úgy, mint nem politikai értelemben, uh-huh. hanem egy olyan ember mögé szeretek beállni, akinek a nézete és a szakmai presztízse az valóban oké, tök rendben van, de hát itt Magyarországon ez fordítva van. Tehát amikor én, vagy valaki 40 évig kibírja egy színházba, mert tök mindegy, hogy ki ott a szellemi vezető, meg kiadja az ukázt, az nekem mindig furi volt, hogy
hát más habitus.
Így világos, igen. Persze.
Innen folytatjuk a beszélgetést Mihályfi Balázs színésszel egy pár perc múlva. Gyertek vissza velünk.